Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, ahogy azt egyházunk az ítélet vasárnapjára kijelölte. Megírva találjuk Jób könyvének 14. fejezetében, az első 17 versben a következőképpen. Jób panaszának részlete ez. Az asszonytól született ember élete rövid, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad. Árnyékként tűnik el, nem marad meg. És te még így is rossz szemmel nézed? Őt is a törvény elé idézed? Van-e tiszta ember? Tisztátalanság nélküli. Nincs egyetlen egy sem. Ha megvannak határozva napjai, ha számon tartott hónapjait, ha határt szabtál neki, amelyet nem léphet át, akkor légy hozzá elnéző, hogy nyugalma lehessen, míg eljön a várt pihenő napja, mint a napszámosnak. Még a fának is van reménysége. Ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Ha előregszik is gyökere a földben, ha elhal is a porban a csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a facsemete. De ha a férfi meghal, oda van egészen. Ha kimúlik az ember, hová lesz? Kifogyhat a víz a tóból, a folyó kiapadhat, sőt ki is száradhat, de az ember nem kell föl, ha egyszer lefeküdt. Az egek elmúltáig sem ébrednek föl, nem serkennek föl alvásukból. Bárcsak elrejtenél a holtak hazájában, ott rejtegetnél haragod elmúltáig, kiszabnád időmet, azután újra gondolnál rám. Ha meghal a férfiú, életre kelhet-e? Akkor az egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak a fordulat be nem következik. Szólnál hozzám, és én válaszolnék, kívánkoznál kezed alkotása után. Akkor még lépteimre is vigyáznál, de nem tartanád számon vétkemet. Lepecsételt zsákban volna minden vétkem, bűneimet pedig eltörölnéd. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Jób könyve nagyon sok Istenben hívő embernek a kedvenc bibliai könyve, mert azokat a kérdéseket járja körül, amely kérdések mindannyiunkban ott vannak mélyen. Ha valaki mer nagyon őszinte lenni, mint Jób, akkor kimondja ezeket a kérdéseket. Ha valaki kevésbé mer őszinte lenni, akkor talán nem meri kimondani, mert hát engem úgy tanítottak, hogy nem szabad az Istent számon kérni, hát engem úgy tanítottak, hogy nem szabad feltenni miérteket, mert azzal a hitetlenségemet bizonyítom. De a szívem mélyén akkor is ott vannak ezek a kérdések. Akár meri kimondani, akár nem. Jób könyve körüljárja azokat az érzéseket, életérzéseket, amelyek mindannyiunk érzései, mindannyiunkban előjön. Ha van Isten, akkor miért? Miért a szenvedés? Miért ez a sok rossz, ez a sok gonosz? Miért kell betegség alatt szenvednünk? Miért kell látnunk, hogy akit szeretünk, az betegség alatt szenved? Miért a halál? Ha Isten szeret, akkor miért engedi, hogy ez meg az meg amaz történjen, akár velem, akár a szeretteim közül valakivel, vagy egyáltalán. Ugye most hála a médiának, most minden gonoszság eljut hozzánk. Most tudjuk, hogy Ninivében hogy öldösik az embereket, ugye Moszul, az az ókori Ninive. Most tudjuk, hogy mi zajlik egy másik földrészen. Most a tévé miatt, meg az internet miatt minden bejön az életünkben. Sokkal több gonoszsággal szembesülünk, mint amivel Jób szembesült. Szerintem mi bennünk még sokkal inkább ott vannak ezek az érzések, ezek a kérdések, hogy miért ez a borzalmas sok rossz. Hát ha nincs Isten, ha tényleg csak az evolúció, meg tényleg csak az ősrobbanás, meg a véletlen, hát akkor így természetes. Ugye? Hát akkor ez a természetes. De mi hiszünk Isten létében. Hiszünk abban, hogy van valaki, aki ott van a dolgok mögött, a dolgok fölött, és kézben fogja, és irányítja. És akkor ott van a lelkünkben az, hogy hát hiszünk a jóságos és szerető Istenben. Akkor hogy lehet az, hogy ő ezt megengedi? Ebben az ige szakaszban felfakad Jób lelkéből a reménytelenség, a halálfélelem. Azt mondja, hogy az asztonytól született ember egy halálra ítélt ember. Emlékszem, amikor néztük azt a filmet férjemmel, és most nem jut eszembe a címe, de hát nagyon híres film, amikor az apáca nővér lelki gondozza azt a kivégzésére váró férfit, és akkor ott megy a húzavona, hogy most kegyelmet kap, nem kap kegyelmet, végül mégis kivégzik. És akkor a film után egymásra néztünk, hogy de hát mindannyian halálra ítéltek vagyunk. Reménykedünk a kegyelemben, hogy nem a halál lesz a vég, hanem az élet. De ott vagyunk a halál soron. Az asszonytól született ember már az élete folyamán ítélet alatt van. Isten ítéletét nyögi. Ugye most a bizottság nem egy olyan igét jelölt ki, hogy most az utolsó ítéletről beszéljünk ezen a vasárnapon. Máskor beszélgettünk arról is, hogy lehet ezt elképzelni, hogy lesz majd, hogy ott állunk az Úristen előtt, hogy lesz az, hogy majd számot kell adnunk az életünkről. De most ez a bizottság, amely kijelölte az igét, azt gondolta, hogy most maradjunk ott, hogy már eleve ítélet alatt vagyunk, már eleve ott vagyunk Isten haragja alatt, mert a bűn miatt van rajtunk az Isten haragja. A bűn miatt van rajtunk az Isten ítélete, mert hogy elhagytuk az Istent, egyen-egyenként is elhagytuk őt, de úgy globálisan is, mint emberiség is. Igen, csak elhagytuk őt. Hát kell ezt bizonygatnom, amikor most olvasom egy újságcikkbe, hogy Franciaországban 2800 keresztény templomot ítéltek lebontásra, mert nem éri meg restaurálni. Kell bizonygatnom, hogy igen, elfordultunk az Istentől, elhagytuk őt, és a templomok helyén írják, hogy hát értékes területek, értékes ingatlan az a terület, bevásárlóközpontok épülnek majd. Kell bizonygatnom bárkinek is az itt ülők közül, hogy mi emberiség, és mi emberek úgy egyen-egyenként is elfordultunk az Istentől, és elhagytuk őt. És az Isten, Szent Isten, emésztő tűz a bűn miatt ítélet alá vonta és vonja az embert. Igen, Isten ítéletét nyögjük. Isten ítéletét nyögjük, amikor betegséget kell elhordoznunk. Isten ítéletét nyögjük, amikor nem tudunk éjszaka elaludni a gonosz hírek miatt, mert jön valami nagyon rossz hír, és akkor a gondolatok ott cikáznak a fejünkbe, és nem bírunk elaludni. De figyeljünk fel arra, hogy Jób nem érvel azzal, illetve nem azzal érvel, hogy az ember esetleg nem érdemli meg a sorsát. Ebben az ige szakaszban nem hozza elő, hogy jaj, hát miért engedi ezt az Isten, pedig nem érdemeljük meg. Ellenkezőleg. Jób azt mondja, hogy az ember nem tud ennél jobb lenni. Nem azzal hivatkozik Isten előtt, mint a mai posztmodern ember, hogy ó, hát bűn az nincs is, ó, hát a pszichológusok is igyekeznek megnyugtatni a klienseket, hogy hát az nem bűn, hát nyugodtan legyél szabad, Nem kell másokkal törődni, hogy másoknak mi a... Te érezd magad jól, te legyél szabad. Nem bűn az. És most sorolhatnám, hogy mi mindenre mondja ki a mai ember, hogy nem bűn. Esetleg a másik élete tönkre megy miatta, de ő azért legyen szabad és élvezze az életet, és úgy tekintsen azokra a dolgokra, azokra a döntésekre, hogy az nem bűn. A mai ember hajlamos Istenről így beszélni, hogy ó, az Isten igazságtalan, mert nem érdemeljük meg, és mégis ilyen ítéletet hordozunk magunkon, és ilyen szenvedésekben kell részesülnünk. Na, Jobb nem gondolja azt, hogy az emberek ne érdemelnék meg. Ő nem azzal érvel, hogy lenne bárki is, aki nem érdemelné meg Isten ítéletét. Ő azzal érvel Isten előtt, hogy hát, Uram Istenem, hát nem tud az ember jobb lenni. Nem tud nem vétkezni, nem tud tiszta maradni. Hát van-e olyan, aki ne lenne tisztátalan? Hát van-e olyan, aki nem vétkezik? Hát mindenki vétkezik, nem tudunk nem vétkezni. Hát légy hozzá elnéző. Hát hogyha bűnbe estünk, ha elfordultunk tőled, és az ördög markába kerültünk, és már ha akarunk sem tudunk jók lenni, hát akkor légy elnéző, hát akkor légy kegyelmes, hát akkor találj valami megoldást, hogy mégis megszabaduljunk. Hogy nem tud nem vétkezni, nem tud tiszta maradni. Eszembe jut most egy blogbejegyzés. Néhány nappal ezelőtt történt valami nagyon nagy szörnyűség az országban. Most direkt nem akarom megnevezni, hogy mire gondolok, mert az elmúlt egy-két hétben elég sok szörnyűség történt. Mindenki gondolhat arra, amit ő hallott, amiről ő tudott. És írja ez a fiatal nő a blogjában, hogy milyen szörnyű az, amilyenek mi emberek vagyunk, hogy történik ez a valami, ami tényleg gonosz dolog, és tényleg hogy történhetett meg, és tényleg megbocsáthatatlan. De miért van az, hogy ott az újság, ugye az újságcikkek alatt az interneten lehet véleményt mondani, kommenteket írni. Hát ott bele lehet látni az emberek lelkébe, hogy kibe mi van. Mert ugye általában nagyon sok gyalázkodás, nagyon sok trágárság, nagyon sok tiszteletlenség, egymásnak az abszolút meg nem becsülése, a másik embernek a teljes lenézése és másik ember teljes semmibevétele, hát ismerjük. Amit szemtől szemben nem mondanánk el egymásnak, hát ott lehet, mert ugye ott nem tudják, hogy ki a másik, ott bátra le lehet bármit írni, ami a lelkünkben van. Hát nagyon sok gonoszság, nagyon sok szenny, nagyon sok mocsok van az emberek lelkében, és hogy tudnak ítélkezni, hogy történik ez a valami nagyon rossz, és akkor, na akkor agyon kéne verni, fel kéne akasztani. Minek él az ilyen? Már meg kellett volna folytani, mikor a világra született, hogy ne tudja ezt a dolgot elkövetni. És írja ez a fiatal azt, hogy nem keresztény blogról van szó, csak egyáltalán szembesült azzal, hogy tényleg mindannyian ilyen gonoszak vagyunk egymás iránt. És tényleg a vízbe folytanánk egymást. És írja, hogy hát emberek, hát nem gondoltok bele, hogy az elkövető, ő maga is áldozat. Hát, hogy elkövette azt a dolgot, amit ugye megbocsáthatatlannak érzünk. Hát valami oda vezetett, valami volt az ő életében, talán nagyon sok minden lépésről lépésre, hogy végül elszakadt a cérna, hogy végül nem bírta tovább, hogy végül az idegei felmondták a szolgálatot, hogy végül nem bírt magán uralkodni. Hát mi se tudunk magunkon uralkodni, amikor lekeverünk egy pofont a gyerekünknek. Vagy amikor a testvérek egymással összeverekednek. Az emberbe gyűlik, aztán egyszer csak nem tud magán uralkodni, és akkor elköveti azt a nagyon-nagyon rosszat, de hát ő maga is áldozat. Hát miért nem vagyunk irgalmas szívvel egymás iránt? Hát miért nem vagyunk könyörületesek? hogy ne megfojtani akarjuk, hanem sajnáljuk már azt a szerencsétlent. Essen már meg rajta a szívünk. Mi várjuk Istentől a kegyelmet, mi pedig nem tudunk egyáltalán kegyelmesek, megbocsátóak lenni. Na és akkor írja ez a blogíró, hogy hát ha te lennél ugyanabban az élethelyzetben, hát hogyha téged erőszakolt volna meg az apád gyerekkorodba, hát hogyha téged vertek volna agyba főbe éveken keresztül, hát hogyha ráadásul kimenekülsz a családból, és pont egy olyan férfihoz mész hozzá, aki ugyanazt csinálja veled, mint az apád, és ugyanúgy ütver, és a szegénység, a reménytelenség, és aztán elszakad a célna. Ha te vagy ilyen helyzetben, akkor lehet, hogy te is elkövetnéd azt a szörnyűséget. Mert Isten igéje azt mondja, hogy mi nem vagyunk különbek. Mi mind ugyanolyan bűnös emberek vagyunk, és a gonoszság ott van a lelkünkben, és talán az Istennek köszönhetjük, hogy a mi életkörülményeink azok jobbak. És a jobb életkörülmények segítségünkre vannak abban, hogy tudjunk uralkodni magunkon, és ne kövessük el azt a nagyon borzasztót. Minden esetre Jób belátja azt, hogy az ember valami nagyon-nagyon mélyen van. Istenem, légy hozzá elnéző. Hát légy hozzá elnéző. Hadd legyen reménységünk. Azt is felismeri, hogy hát ha Istent kivesszük a történetből, életünk történetéből, akkor nincs reménység. Ha Istennel nem számolunk, ha bárki azt gondolja, hogy ő nincs, akkor nincs reménység, akkor nincs miben reménykedni. Isten nélkül nincs feltámadás, Isten nélkül nincs örök élet, Isten nélkül nincs lehetőség új életben járni, nincs lehetőség életváltozásra. Jób az Ószövetség egyik fontos szereplője. Még nem tud arról, hogy amire ő vágyik, azt Isten megadja. Vágyik Istenre, vágyik megváltásra, vágyik a bűnei eltörlésére, vágyik a kegyelemre, és azt mondja ez a Jób, hogy ha ez lehetséges, hogyha van kegyelem, ha van megváltás, hogyha lesz örök élet, hogyha vissza lehet jönni a halálból, hogyha a férfi újra fölkelhet, és nem marad fekve, azt mondja Jób, hogy akkor tudnék várni, akkor tudnék várni. Akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni. Azt mondja ez a Jób, hogy hát ha a vége jó lesz, hogyha megkapom az Isten kegyelmét, hogyha van megoldás, ha van örök élet, ha van boldogság majd ott Istennél, hát akkor nem számít a szenvedés ezen a földön. Ha ebbe biztos lehetnék, ha ezt tudnám, akkor tudnék várni egy életen keresztül, akkor elhordoznám a szenvedést, akkor elhordoznám a rosszat. Azt mondja Jób, hogy még csak a fordulat be nem következik. Egészen addig tudna várni. Egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak a fordulat be nem következik. Ő még előtte volt, a fordulat előtt. Az Ószövetségben vagyunk. Amikor az emberek várják, hogy Isten csak megadja a kegyelmet, Isten csak megadja a megváltást. És mi már utána vagyunk, mi már tudjuk. Nekünk már nem kellene így elcsüggednünk, mint Jobbnak. Nekünk már nem kellene beleveszni a reménytelenségbe, mert megvolt ez a fordulat, amire Jób annyira nagyon várt. A fordulat, a Golgotai kereszt. Isten maga eljött emberként. A Golgotai kereszt Isten ítéletének és kegyelmének az ütközőpontja. Isten emberré lett, hogy az ő ítéletét saját maga hordozza el, hogy az ő ítéletét saját magán hajtsa be. Ez olyan felfoghatatlan az emberi észnek, az emberi gondolkodás. Én sem tudom felfogni. Van ekkora szeretet? Van ekkora kegyelem? Mi még itt vergődünk, hogy fú, de rossz a szenvedés, és Isten megoldotta, hogy ez ne tartson örökké, hogy meg tudjunk szabadulni a bűneinkből, a gonoszságainkból, hogy meg tudjunk szabadulni a tisztátalanságunkból, hogy meg tudjunk szabadulni minden szenvedéstől, betegségtől, fájdalomtól, mert Jézus bűnné lett értünk. Elhordozta azt az ítéletet, azt az örök ítéletet, amit mi érdemelnénk, hogy mi hordozzuk. Jézus által van reménység, bocsánat, a bűnök eltörlése, a kegyelem, a megváltás, mindaz, amire Jób vágyott, és amire mi is vágyunk. De el kell hinnünk, és bele kell kapaszkodnunk ebben a megváltó Úr Jézus Krisztusba, hogy megkaptuk a kegyelmet Istentől. Megvan számunkra a bűnök eltörlése, a bocsánat, a megváltás. És hogyha megvan, akkor tudunk várni egész küzdelmes életünkön át? Akkor ebből a hitből kell erőt merítenünk, hogy el tudjuk hordozni a szenvedést. Ebből a hitből kell erőt merítenünk, hogy el tudjuk hordozni mindazt a gonoszt, ami akár hírek által, akár mi magunk megtapasztaljuk a saját testünkön. Az első keresztények az üldözések alatt, amikor a halálba mentek, úgy biztatták egymást, hogy tartsátok meg a hitet, testvérek, tartsátok meg a hitet. Hogyha megvan a hitetek a megváltó Úr Jézus Krisztusban, ha megvan a hitetek abban, hogy általa bocsánat, kegyelem, örök élet, örök boldogság vár rátok, akkor el tudjátok hordozni az e földi szenvedéseket. Tartsátok meg a hitet. Azt mondja Jób, hogy az asszonytól született embernek nincs reménysége. Mi jut erről eszünkbe? Persze az asszonytól született embernek nincs, de mi Istentől születettek vagyunk. Ha elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust a szívünkbe, mint megváltót, akkor újjászült bennünket lelki értelemben. Új élet, új szív. És az Istentől született embernek van reménysége. Az embertől született, az asszonytól született embernek nincs reménysége, de az Istentől született embernek, az újjászületett, a Jézusban hívő embernek van reménysége. Van reménység. Van örök élet. Míg a fordulat be nem következik, a fordulat az ember életébe, az egyén életébe az Istentől születés. Amikor az ember, akár én, te testvérem, bárki találkozik a személyes életében, személyes módon a megváltó Úr Jézus Krisztussal. Az egyik ismerős küldte nekünk a Facebookon, hogy hallgassuk meg a Hír TV-ben volt egy műsor, illetve egy ilyen állandó műsor, de vendég volt Horváth Gergely, aki a Petőfi Rádiónak a főszerkesztője volt, műsorokat is vezet meg, hát elég híres személyiség, és ővele volt egy interjú a Szikradíj kapcsán, az idén megalapították azt a díjat, hogy a keresztény előadókat, énekeseket, zenészeket díjakkal jutalmazzák, be lehetett nevezni. Akit érdekel, a szikradíj.hu honlapon meg lehet nézni, hogy miről van szó, és hogy 5 kategóriába lehetett nevezni, és nagyon sok katolikus, református, szabadegyházi, keresztény, könnyűzenei együttes nevezett, evangélikus részről is több is, a Miska zenekar, meg a Szélrózsa Band. Na és ezzel kapcsolatban kérdezték a Horváth Gergelyt, hogy hát végül is miért alapították ezt a díjat, meg miért tartják fontosnak, hogy a fiatalok zenéjével is hirdetve legyen az evangélium, meg dicsőítve legyen Isten. És a műsorvezető azzal kezdte, hogy hát Hát úgy tudjuk, hogy felnőtt korodban lettél hívő, felnőtt korodban tértél meg, hát mondanál erről valamit, és akkor a Horváth Gergely elmondja, hogy az ő életében hogy következett be a fordulat. Szóval egyszer meglátogattam az apámat, akivel egyébként nagyon jó kapcsolatban vagyok, és nagyon tisztelem, de hogy beszélgettünk, megláttam benne a nagyapámat. Ugyanazok a vonások, ugye, és ugyanaz az élet, és akkor elgondolkoztam rajta, hogy ugyanazt az életet akarom én is végigélni, ugyanazokkal a félelmekkel, ugyanazokkal a problémákkal, ugyanazokkal a döntésekkel, mindent ugyanúgy, mint hogy a nagyapám és az apám. Én is így akarom leélni az életemet. Kell, hogy legyen valami több ennél. Kell, hogy legyen valami több annál, mint hogy itt húzzuk az igát, és szenvedünk, és küszködünk a mindennapok problémáival. És ez jelentette a fordulatot az ő életében, hogy kell, hogy legyen valami több, és elkezdett beszélgetni a már régebb óta hívő testvérével, meg könyveket olvasni, míg eljutott oda, hogy igen, a reménység Jézus Krisztusban van. A reménység Jézus Krisztus által van. Egyedül Jézus reformáció ünnepe után vagyunk. Ez a legfontosabb. Testvérek, tartsátok meg a hitet. Tartsátok meg a hitet Jézusban, csak benne egyedül. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod a hitetlenségünket, a reménytelenségünket, a szeretetlenségünket, pedig te azért jöttél és azért haltál megértünk, hogy legyen hitünk, legyen reménységünk, és legyen szeretetünk. Kérlek, Uram, könyörülj rajtunk, hiszen megváltottál bennünket ott a Golgotai kereszten. Kérlek, hogy ezt a fordulatot a személyes életünkben is te add meg, te hozd el, hogy hitre jussunk, hogy reménységre jussunk, és szeretetre jussunk. Amen.